Mint mondtam, a minap újból lesátánoztak, és azt mondták nekem, hogy diktátor vagyok. Legszörnyűbb az egészben az, hogy igazuk van, drága emberek, igazuk van. Mert mindenki, aki evett a tudásfájának a gyümölcséből, mindenki diktátor. Mindenki, aki tud valamit, és mindenki, aki úgy élt az életét, hogy tudott valamit, és tudni akart valamit, mindenki diktátor, drága emberek. Kivétel nélkül. Ki kicsiben, ki nagyban, de mindenki az. Most nyilván nem mindenki viszi annyira, mint például Nikolaj Ceausescu, vagy pedig Mussolini, vagy Hitler. Viszont valamilyen mértékben mindenki diktátor, aki tud, vagy tudni vél, drága emberek, tudni vél. És inkább azt hangsúlyoznám, hogy tudni vél, mert az, hogy az ember evett a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséből, az nem azt jelenti, hogy ő tudja a jót és a rosszat, hanem azt jelenti, hogy tudni véli a jót és a rosszat. És miért jelenti azt, hogy tudni véli a jót és a rosszat, drága emberek? Azért, mert Isten rosszat nem teremtett. Hogyha az ember tudja a rosszat, akkor az inkább azt jelenti, hogy ő tudni véli a rosszat. Mert ha Isten rosszat nem teremtett, akkor az a rossz az nem is létezik, mint ahogy az nagyon szépen megírja Vas Albert, vagy az Öreg Apó, ahogy elmondja a Hagyaték című könyvben, hogy amit Isten nem teremtett, az nincs, és ejsze, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma az ember fölött. Isten teremtett é mérget, kérdi az Öreg Apó a gyermektől, Vas Albertől, mert ezzel úgy igazából ez meg is történt. Mert ugye, amikor gyermek volt Vas Albert, és megmarta őt a kurta kígyó, ugye, és felvitték őt a szénégetőhöz, akkor a szénégető azt kérdezte tőle, hogy ha te Isten lennél, teremtenél-e mérget? És azt mondja a gyermek, hát én nem teremtenék. Na hát azt mondja, hát Isten sem teremtett mérget, hisz meg van írva a Bibliában is, hogy minden, amit Isten teremtett, az jó. Minden meg van áldva, amit ő teremtett. Sehol sem írja, hogy Isten teremtett mérget, vagy rosszat, vagy vírust, ugye a vírus az méreg. Tehát Isten nem teremtette. Hogyha Isten nem teremtette, akkor az nincs is. És legfőképp nem lehet hatalma az ember fölött, drága emberek. Amit Isten nem teremtett, annak nincs hatalma az ember fölött. És így, drága emberek, bátran kimondhatjuk, majdhogy nem tudományosan, mert emberek ez úgy igazából egy, mondhatjuk azt, hogy a legfelsőbb, legnagyobb logika szerint mondható ez így ki, hogy amit Isten nem teremtett, az nincs. Emberi elképzelés mindössze. Vírus. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Persze, hogy igen. Emberi elképzelésben. Emberi elképzelés mindössze, emberek. Az ember képzelte el a vírust, és még azt is pofátlanul ő képzelte el, hogy vírusok, avagy mérgek mindig is voltak, vannak és lesznek. És amíg az ember meg nem tagadja a saját kitalálását, addig ő nem lesz nyugodt, nem fog megszabadulni tőle, mert az ember folyton menekül a saját kitalálása elől, a méreg elől, a vírus elől, az ellenség elől, és amíg az ember meg nem tagadja a saját kitalálását, amit akkor talált ki, amikor elfordult Istentől, a bizalommat megtagadta, elfordult a bizalomtól. Amíg azt az ember meg nem tagadja, addig ő nem lesz szabad. Menekülni fog, úgy, ahogy le van írva az Ószövetség benne. Ha senki nem üldözi is, menekülni fog az ember. Ezt mondja a próféta. Ha az ember elfordul Istentől és nincsen jelen az ő jelenlétében, akkor is menekülni fog, ha senki nem üldözi. 2019 óta az emberiség menekül, úgyhogy senki nem is üldözi őt, drága emberek. Ez történik, drága emberek. Ez a szörnyű valóság. És amíg az ember meg nem tagadja a saját kitalálását, menekülni fog, akkor is, ha senki nem üldözi őt. De az ember Jézus szerint nem tudja megtagadni a saját kitalálását. Ő azt, amilyen kemény. Azt az egyre keményebb, emberek. Egyre keményebb, mert azt mondja a próféta, hogy menekülni fog az ember akkor is, amikor senki nem üldözi őt, és Jézus pedig azt mondja, hogy azért menekül az ember, mert el van fordulva Istentől. Istenről, ahogy Ádám elkezdett bujkálni, bujócskázni Istennel, mert úgy elkezdett okoskodni, enni a tudásfájának a gyümölcséből, és bujkált is, menekült Isten elől, menekült fiamek, itt már bejön a képbe a diktátor. Korábban nem volt diktátor. Korábban Isten, Ádám az ember barátja volt. Hirtelen Istenből diktátor lett, de hol? Hol lett diktátor? Istenből. Ádám fejében, az ember fejében született a diktátor. Az Istentől elforduló ember fejében születik a diktátor. A lelket, az Isten lelkét megtagadó ember fejében, az Istent nem ismerő ember fejében, az Istennel közösséget nem vállaló ember fejében születik meg a diktátor, drága emberek. A kételkedő ember fejében, a bizalmatlan emberben, aki nem hisz Istenben, mint a gyermek, ha meg nem tértek, és úgy nem fogtok hinni az én szavamnak, mondja Jézus, mint hogy a gyermekek, semmiképp nem láthatjátok Isten országát. Ezt mondja Jézus. És azt mondja, hogy mi történik, elmondta, leírta szépen, nem leírta, mert ő nem írt semmit. Ő csak egyszerűen elmondta, volt, akinek volt ide, és leírta. Másra nem volt alkalmas, leírta. Én is, amíg nem voltam másra alkalmas, leírtam, amit tudtam. Úgy tudni véltem, leírtam, mert nem tudtam úgy jelen lenni Istenbe, úgy írogattam. És akkor írtam Istenből is, írtam agyból is. Na, ez történt. És aztán, amíg ugye Márk meg nem tanulta az igazságot, tudni illik, mi az igazság. Az igazság nem információ. Nehogy azt hidd egy percig is az igazság információt, akkor diktatúrában leszel és diktátor leszel. Diktatúrában leszel és diktátor leszel. Ha azt hiszed az igazság információ, már is diktátor vagy. És diktatúrában vagy. Ember, féltőn kiáltok Isten lelkéből. Ha azt hiszed, hogy az igazság információ, te is diktátor vagy. Mert eszel a tudásfájának a gyümölcséből, információt halmozol, és diktatúrában vagy. Én is, amikor diktatúrában voltam, hát ugye jöttek megértések, és azokat leírtam, birtokolni akartam, és írogattam agyból is, írogattam lélekből is. Tehát diktátor volt diktátorként. Amíg az ember nem szabad diktátor, amíg az ember nem gyermek, diktátor, amíg az ember igen, amíg az ember nem gyember, gyermeteg ember, gyember, legyünk gyemberek, he, legyünk gyemberek. Amíg az ember nem gyember, addig diktátor, és amíg nem Krisztusi ő, amíg nincs teljesen lélekben diktátor, mindenki diktátor, amíg nincsen lélekben. Én is, amikor nem vagyok lélekben, diktátor vagyok, drága emberek. Amíg nem vagyok lélekben, diktátor vagyok, addig testben vagyok. A test az diktátor, a folyton kontrollálni akar mindent, emberek. A test diktátor. És aki diktátornak szüksége van a diktatúrára, aki diktátornak szüksége van egy nagyobb diktátorra, mint ő. Érthető, drága gyermekek, gyemberek. Amíg az ember diktátor, amíg az ember testi, amíg az ember szellemben van, szent szellemben, agyban van, addig diktátor ő. És amíg az ember diktátor, szüksége van a diktatúrára, megteremti az igényt a diktatúrára. Ádám megteremtette az igényt a diktatúrára, a törvényre, és Mózes leírta a törvényeket, a diktatúra törvényeit. Nem a mennyország törvényeit írta le Mózes, drága emberek, hanem a diktatúra törvényeit írta le Mózes. És még az is Isten fizesse, mert amíg van diktatúra, addig a lélek még él valamennyire, még feltámadhat, még van esélye a feltámadásra. De hogyha valaki nem gyermek, valaki nem gyember, valaki nem vált gyermekké, valaki nem vált Isten gyermekévé, valaki nem vált Jézus Krisztus barátjává, nem vált lélekké, nem vált lelkévé, az diktátor, teljesen biztos, és addig szüksége van a diktatúrára, a törvényre, a házasság is diktatúra. Még meddig etetjük egymást, még meddig hazudunk egymásnak. A házasság diktatúrájában a férfi a diktátor, ez van, emberek. Ha kell szex, akkor belementél a diktatúrába, te férfi és te nő. és a férfi diktálni fog a nőnek, és hogyha megfordítjátok ezt, hogy a nő diktál a férfinak, az még veszélyesebb diktatúra, mert akkor jön a betegség diktatúrája emberek, a prostatarák, agydaganat, és különböző problémák, és női, nemi megbetegedések, petefészek, daganat, meg merrák. És a betegség a sokkal durvább diktátort, asszony. Te nő, a betegség könyörtelenebb diktátor, mint a férjed. Inkább engedelmeskedj a férjednek, még akkor is, hogyha nem túlságosan intelligens, engedelmeskedjél neki. Akkor is, ha nem túlságosan intelligens, mert jobb neked, hogyha a férjednek engedelmeskedsz, mint a betegségnek, mint a petefészek ráknak, a ményakráknak. Melyiknek akarsz engedelmeskedni? A petefészek ráknak, a ményakráknak, a merráknak akarsz engedelmeskedni, a kemoterápiának akarsz engedelmeskedni, vagy inkább a bolond férjednek, aki nem teljesen egészséges agyilag. Hát ugye milyen kellemetlen szavak ezek, ugye emberek, milyen kellemetlen ez? Kedves nők, ugye milyen kellemetlen? S te férfi, aki ezt hallott, kinek engedelmeskedsz? A rendszernek engedelmeskedsz? A polgármesternek, a rendőreinek, a főnöködnek, az igazgatónak engedelmeskedsz? Engedelmeskedjél nekik, ha nem vagy gyermek. Neked muszáj engedelmeskedni a feletteseidnek. Törvény alatt vagy ember, férfi, törvény alatt vagy. Aki a kegyelmet nem ismeri, mindenki törvény alatt van. Aki okos, mindenki törvény alatt van. Aki a saját eszében bízik, mindenki törvény alatt van. Kivétel nélkül, férfiak és nők. Érthető a diktatúra lényege, drága emberek? Tehát a családon belül a diktatúra, amiből még meg tudsz menekülni, az, amit Isten úgymond megengedett Mózes által, tetszik vagy sem, tényleg ez van. De Isten nem ezt akarja, hanem ő azt akarja, hogy legyünk gyermekek, de mi röhögünk rajta, jaj, Jézus, meg evangélium, minket az nem érdekel. Ugye? Nem baj. Akkor érdekeljen a törvény, és talán megmenekülsz, de a törvény sem érdekel, akkor fennáll a veszély annak, hogy elkározik a lelket, drága emberek. És a lélek nem hal meg, mert a halál bibliai értelemben nem az, hogy a lélek meghal, hanem a halál bibliai értelemben azt jelenti, hogy a lélek kárba vész, bemegy a gyötrelembe. És aztán ott lehet mindenkinek parancsolni, amikor már nincsen tested sem, akkor lehet parancsolgatni mindenkinek. A saját megfertőzött lelkeddel küszködsz. Ez a pokol, a gyehenna tüze, ember. Ó, diktátor, tudjál róla. Mennyire vágyom, hogy aki ezt hallja, megérthessen. Teljes szívemből kívánom, hogy a jóságos Isten, aki menthető, azt mentse meg. Akár ez szavak által, adjon inspirációt, és kívántassa meg vele az igazságot, ami élő és ható, mert az igazság nem információ, az igazság nem szellem, az igazság nem agy, hanem az igazság lélek. Az igazság az Istennel való együttlét. A Krisztussal való együttlét az az igazság, amikor az ember már az agyában nem halmoz, hanem gyermekként, bizalomban jár és kell, és játszik, és lelkesedik. Aki nem gyermek, mindenki diktátor, drága emberek. Még a kiáltó szó is, ha nem gyermek, diktátor. Drága emberek, ez felfoghatatlan, tudom. Drága Béláim, mert ugye Béla mondta, a diktátor vagyok tegnap, egy Béla. Drága Béláim, és drága Attiláim, és mindenki, aki nem gyermek, mindenki diktátor. Te mutogathatsz rám, hogy diktátor vagyok, vagy valaki másra is. Sőt, hogyha mondjam azt, hogy hitvány vagy, és ragaszkodsz a saját okosságodhoz, akkor nem a kiáltó szó diktatúra elől fogsz elmenekülni, hanem míg élsz, talán a feleséged diktatúrája alól fogsz menekülni, és papucsban futkorászol a házban, míg a feleséged diktál. Mert ez az embernek a teljes megaláztatása, a férfiak teljes megaláztatása, amikor az asszony parancsol, papucsokban futkorászol a házban, és lázadsz a kiáltó szó ellen, hogy ő diktátor. Na, az rosszabb. De van rosszabb is, mint mondtam, ugye a férfiaknak van prostatarák, ugye van agydaganat, és az is ugye kell, mert a diktátornak a fegyverét azt el kell venni, és az ő fegyvere, hát ő a fél címéből diktál, az agyából, nem, hát ő intelligens, hát ő az apuka, ő az atya, ugye, atya Istent játszik. Ügyeljetek, emberek. Nem, hogy ügyeljetek, hanem aki ezt hallja, és még ér és mozog, az tette azt a kérdést magának, hogy vajon ő Istenhez tudné fordulni, vagy vajon tudná valamit tenni, hogy Isten megkönyörüljön rajta. És a válasz az, hogy nem, emberek. Mert embernél lehetetlen. Az ember nem tud megszűnni, diktátor lenni. Aki tud, és aki tudni vél, emberek, az diktális. Aki tud, és aki tudni vél, az már diktális. És aki diktál, az már diktátor. És igen, Isten megengedte, hogyha már királyok akartunk lenni, Istennek akartunk lenni. Ádám, te is Isten akarsz lenni? Na, hát akkor fogjál neki, diktáljál mostantól. Diktáljál szépen Évának. Törvény van mostantól, Ádám. Hozzám adattál Évához, megszeplőstetted őt, mostantól diktálni fogsz. És Évának muszáj engedelmeskednie Ádámnak. És akkor a gyermeknek muszáj engedelmeskedni Évának. Mindenki diktál mindenkinek. Ádámnak meg diktál a felettes, a főnök, az erősebb ember diktál Ádámnak, ugye a diktátor. Ez van. Emberek, mindenki diktatúrában van, aki a kegyelmet nem ismerte meg, Isten kegyelmi. Mindenki diktatúrában él, és mindenki diktátor, aki nem született újonnan, Jézus szavai által, és Isten ereje által. Kell ezt még tovább mondani. Tovább mondom, drága emberek, mert mi kaptam kijelentéseket, nagyon kemény kijelentéseket is. Emlékeztek, hogy nem egyszer gyötrelmek között vallottam meg, hogy milyen nehéz a diktatúra, emberek, mert én is, hát az diktátor, az én testem is diktátor, annyira alatomos állat, hogy folyton még a gyermeket is le akarja uralni, ugye? Tehát a lelkemet le akarja uralni. Miért születik gyermek, úgymond a családnak, miért ad Isten áldásból gyermeket? Azért nem. A férfi leuralja a nőt, és a nő meg leuralja a belső gyermeket. Tehát a férfi is leuralja a belső gyermeket, és a nő is leuralja a belső gyermeket. Mind a kettő leuralja a lelket. Elkezdenek paráználkodni egymással, ugye? És akkor már diktátorokká válnak. És utána a belső gyermek, ami bent kéne legyen az ő szívében, a lélek, ugye, megjelenik kívül, mint ártatlanság. Mint ártatlanság, emberek. Megjelenik a gyermek kívül, mint ártatlanság. Isten áldása. És először még örvendenek neki, jaj, milyen szép, milyen ártatlan, milyen illatos. És utána mit csinál a fenevad? A férfi fenevad, és a női fenevad. Elkezdik leuralni a gyermeket. A külső gyermeket, a belső gyermeket, a lelküket leuralták, megerőszakolták a lelküköt, és elkezdtek paráználkodni, egymás testét megszeplőstették, ugye, a férfi és a nő, férfi a férfival, nő a nővel, mindenki mindenkivel, ugye. Ez történt. És amikor leuralták, mert nem lehet másképp szexelni, drága emberek, azt, aki bár próbált, azt tudja, hogy nem lehet másképp szexelni. Először a gyermeket meg kell ölni, a lelket meg kell ölni, mert a gyermek nem szexel, emberek, csak ez már óriási botrány, ezt már senki nem hiszi. Hiába mondja, hiába van leírva fejren feketén, hogy Jézus szent lélek által fogant. Szent lélek által fogant. És most is fogalhatna akárhány gyermek szent lélek által, drága emberek. Fogalhatna sok gyermek szent lélek által, de mi megoldjuk azt Isten helyett is. Tehát, hogyha leuraljuk. Tehát először meg kell folytani a gyermeket. Mert a gyermek, a gyermek, amíg még gyermek, attól, amit mi olyan mennyei örömnek gondolunk, drága felnőttek, a gyermek undorodik attól. Nézzél meg egy gyermeket, amikor a csemer felnőtt megbotránkoztatja a gyermeket. A perverz vicceivel. A gyermek undorodik. Undorodik. Nem érti, mi van? Hát mit beszélsz erről? Nem érti, ilyen gusztustalan a gyermeknek, egy darabig, aztán később gusztusos lesz, amikor már benne is, ő is már le van uralva a diktátor által, akkor számára is gusztusos lesz a szex, drága emberek. Ez az igazság. Mert neki is kell öröm, nem csak neked. És ha te az örömöt elvetted tőle, a gyermeki lét örömét elvetted tőle, akkor jön a másik öröm. A szex általi öröm, az alkohol, a kokain, a heroin, A diktatúra, az uralkodás általi öröm, a bujálkodás, a kurválkodás általi öröm, drága emberek. Ez így működik. Akinek füle van, hallja. Mit mond a lélek? A kicsi léleknek. Ja, tényleg. Tényleg, mert nem tudok más mondani emberek, mint az, hogy Uram, irgalmaz. Uram, tehát én ahogy ezt én befejeztem, ezt a videót, én ezt el is felejtem. Oké? Tehát én azért ezt befejeztem, én fohászkodom az Úristenhez, vegye is ki belőle a fejemből, hogy nehogy ezt megtartsam a fejemben, hogy ne legyek diktátor. Menjek is a gyermeknek, teljes mértékben. Szóval, hol tartunk? Igen, tehát amikor a férfi ugye elfojtja a belső gyermeket, a nő is elfojtja a belső gyermeket, összefeküsznek egymással, és megszületik a diktatúra. A férfi diktálni fog a nőnek, a férfinak diktálni fog a rendszer, a férfinak diktálni fog egy erősebb férfi, a katonaság, a polgármester, a rendőrség, a Fidesz, vagy a kommunisták, vagy a betegség, ugye? Betegség, az is diktátor emberek. Sőt, emberek, mint mondtam, Isten is diktátor. Amikor Ádám már nem volt ártatlan, amikor ő már gyermek volt, amikor ő már okos volt, amikor ő már kontrollálni akart, számára Isten diktátor lett. És igen, drága emberek, tudom, hogy csúnyán hangzik, de igen, az Ószövetség, a diktátor Istent mutatja be, amelyet Ádám megrendelt a bizalmatlanságával, a kételkedésével, azáltal, hogy kettősségbe került, kételkedésbe került Ádám. Már nem volt egységben az atyával, hanem kettőségben, kételkedésben volt, és felülbírálta az ő tökéletes tervét, és elkezdett saját projekteket futtatni, összefeküdt a Évával. Ja, Éva, mi majd megoldjuk. Te leszel a nő, én leszek a férfi. És elkezdték ugye létrehozni ezt a hierarchiát. Mert Isten országában nincsen hierarchia, nincsen diktatúra, ott gyermekek vannak, és Isten is gyermek. Isten, tudjátok, hogy hol diktátor? Az elbukott ember emberi világban, az elbukott ember elméjében Isten diktátor, és ezt senki nem ússza meg. Mert igen, Istennek hatalma van erre, és mindenható. És ezt ő megteheti, és meg is teszi, mert hogyha van diktatúra, akkor a test megtörik, a kis diktátor a test megtörik, és hogyha a test megtörik, mint a tojás, akkor ugye kijön belőle az új élet, ugye, az új, a kis csibe kijön belőle. Tehát Isten, mint diktátor, meg kell törje a kérget, a testet, a kemény kérget, hogy a lélek megszülesse, hogy a lélek szabaddá legyen, drága emberek, és szükséges az, hogy Isten úgymond diktatúrát gyakoroljon itt a földön ahhoz, hogy a kis diktátorok megtörjenek, mert ha a kis diktátor, a Bodó Attilák megtörnek, akkor tud megtörténni az, hogy a gyermek megszületik, kijön a gyermek, ugye, a kemény kéregből, a kemény kéreg a test, ő a diktátor, drága emberek, a test, a Bábel a diktátor, a Babilon diktátor, Amerika diktátor, az emberi rendszerek azok mind diktátorok. Tehát ott tartunk, és ezt senki ne felejts el, hogy amíg te okos vagy, intelligens vagy, ezzel a tudással még mindig, még Istent is úgymond szellemben akarod érteni. Azt mondod, úgy gúnyolod a teremtődet, atyádat, hogy szent szellem, amíg te őt így gúnyolod, és úgy nevezed, hogy szent agy, na addig te diktatúrában leszel. Addig neked engedelmeskedni kell a feletteseknek és mindenkinek. És még hogyha rosszul csinál a dolgot, akkor még a feleségednek is. És hogyha még rosszabbul, akkor a betegségnek, a rákos daganatnak és mindennek. És a koporsónak. A koporsó az a végső diktátor, drága emberek. A koporsó, temető. Szóval menjünk tovább. Tehát ugye tegnap volt ez az incidens, tegnap előtt egészen pontosan, hogy engemet lediktátoroztak, és hát jogos végül is, mert tényleg így van. Tehát a én testem, ez ugyanolyan diktátor, mint minden más test is. Hogyha a testnek engedik, akkor én is hajlamos vagyok a diktatúrára, hogy diktatúrát alakítsak ki, akár egy vallást, ugye, akár egy rendszert. Isten könyörüljön rajtam, Isten ments, ez megtörténjen. Bár ugye valamilyen szinten, ugye, mint fizikai keret, mint fizikai rendszer, ugye a kiáltószó, az igen nem lehet más, mint diktatúra, olyan értelemben, hogy, mint ahogy mondtam, nem engedhetem, hogy mindenki beszálljon a közepébe. Tehát ilyent nem csinálhatok, Isten sem engedi. Egy darabig persze eltűri, hogy mi mindent tönkreteszünk, mindent megölünk, De egy idő után szólt, hogy Attila, állj meg. Állj meg, mert ha nem állsz meg, el fogsz veszni. Attila, hogyha nem állsz meg, el fogsz veszni. És igen, tehát a diktatúra az van valamilyen mértékig. Amilyen mértékig van testi gondolkodástalag emberek, olyan mértékig van diktatúra. Ez a szörnyű igazság. És akkor tegnap felhoztam egy példát én arra, tegnap előtt egészen pontosan, hogy hogyan történik ez kicsiben. Tehát, hogyha van egy ország, ugye, és felhoztam az Ibériai félszigetet, Franciaország, Portugália és Spanyolország. Tehát azt mondja az ország, hogy ide jöhetnek mások is, betelepülhetnek más emberek, más országokból, fogadunk bevándorlókat, de úgy fogadjuk őket, hogy nekik el kell fogadni az ország alkotmányát, az országnak a törvénycsomagját. Ha nem fogadják el, akkor le is út és fel is út. Viszont nem ezt tették, ugye Spanyolországban, Franciaországban, tehát a modern kort mondom, a muzulmánok, ugye az afrikaiak, meg különböző országokból jövő bérkező emberek, hanem tehát az országokból elmenekültek, kijöttek, mert nekik az nem tetszett. Mert ha tetszett volna nekik a saját országuk, akkor nem mentek volna Franciaországba. Így van-e? Így van-e, te székely? Így van-e? Ha neked tetszett volna igazából, nekem ne székeljék egy Kanadából, se Amerikából, se Hollandiából, se Svédországból. Ne, tehát te onnit ne székeljék egy, oké? De bocsássál meg nekem, kérlek, visszavonom ezt. Vagy ha azt mondom, hogy ne székeljék egy, akkor már is diktátor vagyok. Tehát én nem mondhatom azt, hogy ne székeljék egy, hanem inkább elmondom azt, ha te úgy székelykedsz, hogy Svédországban élsz, vagy Japánban, vagy Kínában, vagy Ausztráliában élsz, akkor a képmutatás tetőfokán vagy, és a képmutatásból is szintén ugyanaz lesz, ugye, mint a diktátorból, betegség és nyomorúság és szenvedés. Tehát aki úgymond Svédországból székely, vagy Németországból székely, vagy Magyarországról székely, vagy Amerikából székely, az tudjon arról, hogy bekerült egy olyan skizofrén állapotba, ami nagyon veszélyes, talán emberek, veszélyes a lélekre nézve. Mert nem elég, hogy úgy mondanám, nem elég, hogy tudatlan, még okos is. Ahogy mondja a román, prost quo ambitie, ugye? Hogy nem elég, hogy buták vagyunk, idióták vagyunk, még ambiciónk is van hozzá. Tehát, drága emberek, ez tényleg képmutatás. Én ezt utálom, tehát, és az igazság az, hogy én is ezt csináltam. Most ezt muszáj én is megvalljam, hogy én is voltam székely Amerikában, emberek, nem csak te. De ez a képmutatás tetőfoka, amikor valaki székely Amerikából, székely Új-Zélandról, vagy Grönlandról, vagy az Antarktiszről. A székely attól székely, mert ott székel, ahol ő megszületett. Ott is létezik, és ott is szarik, drága emberek. Ott is eszik, és ott is szarik. Attól székely a székely, ugye? Hogy ott székel, ahol megszületett, és ott él, ahol megszületett. Ott fogyassza az ételt, és ott is székel. Na, ettől székely a székely. Elnézést a durva szavak miatt, drága emberek, csak tényleg kívánom azt, hogy az én bolond elmém is felfogja ezt, megértse, hogy milyen skizofréniában van az ember. És ugye ez nyilván érvényes a magyarokra is, hogy ugye a legmagyarabbak azok, akik Magyarországra csak vagánykodni mennek. Dollárral meg euróval. Legyünk őszinték emberek. Hazajön Amerikából, hogy olyan magyar, hogy el van teljesen, és tudja, hogy Orbán Viktor mit kell csinálni. Várjál, barátom, gyere haza, légy tisztességes, légy hűséges a hazádhoz, akkor talán, hogyha Isten megengedi, akkor lesz beleszólás abba, hogy milyen legyen Magyarország. De aki Amerikából magyarkodik, meg Kanadából, meg Németországból, az ne csinálja még nagyobb hülyét magából. Így mondanám. Tehát, hogyha hallgat, akkor okosabb marad. A határon túli magyar, hogyha hallgat, akkor okosabb marad, ugye? És a határon túli széke is, hogyha hallgat, akkor okosabb és bölcsebb marad. Mert így, hogy hazajövünk vagánykodni az angol fonttal, ugye a font sterlinnel, a svájci frankkal, meg az euróval, meg a dollárral, ez undorító, tényleg, tehát undorító. Undort keltesz az embertársaidban is, a honfitársaidban is, és mindenkiben. Mert nem az a magyar, aki Amerikából magyarkodik, hanem az, aki otthon van, és tisztességesen szereti a szomszédját, és tiszteli az ő vezetőit, hogyha már törvényben van, akkor tiszteli az ő vezetőit, és amit tőle telhető, és amit neki Jóisten megad, azt ő meg is teszi, annak érdekében, hogy Magyarország élhetőbb legyen. Na ez a magyar. ez a magyar, és nem az amcsi magyar. És ez a széke is, drága emberek, és nem az amerikai székely. Na, röviden és tömören ennyit a nemzeti hovatartozásról. Azt sem tudom már, hogy hogyan keveredtem ide, megmondom őszintén, kicsit összezavartam magamat ezzel, de már elnézést. Ja igen, Ibériai félsziget. Ibériai félsziget, ugye, hogy fogadja a bevándorlókat, de azt mondja, hogy ha neked nem tetszik az alkotmány, Spanyolország alkotmánya, le is út és fel is út. Na de azt csinálta a muzulmán, hogy bejött ugye Babilonból, tehát Irakból, vagy Iránból, vagy ugye, mert úgy igazából ez történt, ugye az egykori Babilon területéről az emberek elárasztották a világot, tehát a babiloniak, babiloniaiak bementek Kanadába, Amerikába, és mindenhol a világba szétszélettek, ugye a muzulmánok is. És ők azt csinálták, hogy ilyen erőszakos behatolást követtek el, pontosan, mint amikor történik a paráznaság, vagyis az ártatlanság elvétele. Tehát behatoltak egy új földre, és elvették az ártatlanságát. Nem azt mondták, hogy jaj, milyen szép ez az Amerika, milyen itt élő minden, a folyóvizek, a tavak, az állatvilág, itt minden élő. Nekünk ez tetszik is, megtartjuk ennek a rendjét. Mi nem ezt csináltuk. A spanyolok, amúgy azért kapták a spanyolok azt, amit kaptak, mert ugyanazt csinálták ők is, hát azt csinálták Amerikával, azt csinálták az egész világgal. A portugálok úgy szintén, a franciák, az angolok úgy szintén, drága emberek. Ezt csináltuk, ez a gyarmatosítás, az erőszakos behatolás. Nem úgy mentek a spanyolok Amerikába, hogy jaj, kedves indiánok, hát itt olyan szép minden. Élhetünk-e mi is itt úgy, ahogy ti mondjátok? Tehát neki nem tetszett az, ami ottan volt a saját hazájában, és elment a másik hazájába, és azt is tönkretette. Ezt tette az angol száz. Ezt tette a gyarmatosító, drága emberek. És úgy igazából, ugye, hát ezt csinálja mindenki. Elmegy egy másik országba, és ottan követeli a jogait. Ügyelj, ember! Hát oda mentél, mint koldus. Mit akarsz? Milyen jogot akarsz te követelni magadnak? Érthető? És ugye ebből indultunk ki, hogy ahhoz, hogy valaki úgy van a tisztességes egy országnak a polgára lenni, hogyha én elfogadom az ő alkotmányát, azt mondom, hogy te, nekem az én hazám nem tetszett, emiatt is, emiatt is, emiatt. Tetszik a te hazád, de nem akarom azt megváltoztatni. Oda menjek, ha engemet befogadsz, tisztelem a törvényeidet, és ott fogok élni, amíg élhetek. És ez így teljesen oké, akkor engemet tisztelni fog Franciaország, amire szükségem van, megadja nekem, én is megadom, ami jár a császárnak, ugye, és akkor addig élek, amíg meg nem halok. De hogyha az ember úgy csinálja, hogy neki nem tetszik Marokkó, mert ugye nagyon sokan Marokkóból, Egyiptomból mentek be, ugye egyiptomiak bementek muzulmánok Franciaországba, Spanyolországba, nem tetszik neki a saját hazájuk, mert szegénység van. Franciaországban van gazdagság. És akkor oda megy Franciaországba, de már diktálni akarottan. Hát akkor menjél vissza Marokkóba, menjél vissza Egyiptomba. Így van-e? Tehát nem úgy megy be Franciaországba, hogy te. Nekem nem tetszik Marokkó, nekem tetszik Franciaország, elfogadom meg az alkotmányát, és nem akarom azt én megváltoztatni. Nem akarok én mindenhova másfajta templomokat építeni, ugye? Mert jogos. Hát, hogyha francia akarok lenni, akkor legyek francia, akkor elhagyom a régit. Elhagyom a régit, emberek. És akkor új leszek. Tehát akkor elhagyom a marokkói mi voltomat, elhagyom a székely mi voltomat, drága székelyek, és leszek amerikai. És nem székelykedek Amerikából, oké? Mert ez így van a korrekt, helyes, tisztességes és erkölcsös és morális és minden, etikus, hogy nem székelykedek Kaliforniából, és akkor teljesen rendben van minden. És akkor leszek kaliforniai, megfeledkeztem a székely hazáról, a székely nyelvezetről, ugye a székely dolgokról, székely értékrendről, felvettem a kaliforniai Szodoma és Gomorai értékrendet. Ennyi. És így ez már tisztességes. De úgy, hogy székelykedni Kaliforniából, emberek, az csúnya. Csúnya dolog, tényleg. Ezt muszáj elmondani. És ezt a csúnya dolgot én is műveltem. Ezt azért fűzöm hozzá, hogy senki ne gondolja azt, hogy én mindenkit lenézek. Ugyanezt a szarháziságot én is elkövettem. Mert ez az, drága emberek. Én is csináltam ezt. Az én erre képes. Ez az igazság. Elnézést a kemény szavak miatt, drága emberek, de szeretném, hogyha érzékelnék az egésznek a súlyát. Szóval, tehát úgy van a tisztességes a kivándorlás. A kivándorlás, ugye, vagy a bevándorlás. Kivándorlás Székelyföldről és bevándorlás Kaliforniába, Los Angelesbe. Úgy van a tisztességes, hogyha én már Los Angelesbe nem székely akarok lenni, hanem Los Angeles-i. Akkor már tisztességes. Elhagytam a régit, és felvettem az újat, drága emberek. És akkor már kezdünk közeledni az igazsághoz. Még nem vagyunk ott, de már közeledünk az igazsághoz. Ugye ezt mondtam tegnap is avval a példával, hogy ha valaki nem érti, hogy miért tiltok le a kiáltó szóról embereket a Facebook oldalról, ott pofátlanul ott a regényeket írnak, tényleg lekeznek tanítani, meg oktatni, egyből akarják megváltoztatni, elmondják, hogy hogyan kéne én beszéljek meg ilyenek emberek, azért most már nehogy már a farok csóválnál a kutyát, tényleg. És ha valaki ezt nem érti, mondtam Bélának is, fordítsa meg, képzelje el, hogy valakit vendégül lát, megad neki minden tiszta ingyen ajándékba, és a vendég a háza közepébe szarik. És amikor ez megtörtént, akkor szól neki a Béla, hogy te, barátom, ne ragudj el, tehát én ajándékba adtam neked mindent ingyen. Mit szarsz a szoba közepébe? Hát de diktátor vagy, nem mondd meg nekem, hogy hova szarjak. Így van-e? Felhoztam ezt a példát is, hogy ha valaki nem értené még úgy sem, hogy mi az, hogy alkotmány, és alkotmányt elfogadni is, elhagyni a régit, felvenni az újat, drága emberek. És akkor itt érünk el az öröm, látjátok, hogy ahhoz, hogy az örömhit az ember megértse, valamennyire felfogja az értelmével, tényleg fontos megérteni a diktatúrát, a törvényt, a mózesi diktatúrát, drága emberek, mert mózesi nem az volt, hogy az, azt csinálok, amit akarok, ott volt törvény. És a muzulmánoknál van törvény, ha loptál, a kezedet levágják bizonyos országokban. Nem úgy van, hogy hát igazam volt, vagy nem volt igazam, tárgyalás, meg hazudozás, meg mit tudom én, ilyen nem volt. Kezedet lecsapták le, és a másik kezével már nem akart lopni. Ennyire egyszerű volt a törvény, a diktatúra. Na, drága emberek, ez a diktatúra, és mindenki diktatúrában van, aki nem ismeri a kegyelmet, aki nem gyermek, aki felnőtt, férfi és nő, és aki kufircol, és mindenki, aki nem gyermek, diktatúrában van, drága emberek, kivétel nélkül. És akkor ugye megértettük azt, hogy az alkotmányt, ha nem fogadom el, akkor elvileg nekem nincs jogom abban az országban lenni. Ha én meg akarom változtatni az ország törvényeit, a ház törvényeit, akkor nincs jogom. Nálam például, ha valaki bejön a házba, én szívesen látom, és amim van, azt megosztom vele. De hogyha látom, hogy valaki nem tartja be a házamnak a törvényeit, a házamnak a rendtartását, sáros cipővel bejön a házba, egyszer bejön, de kétszer nem, emberek. Az biztos. Ha valaki nem akar észrevenni, hogy az a ház miért olyan, mert tisztaság van benne, igen, rendmániás, aki ez igaz, ugye ezt többször elmondta, valaki bejön a házamba, és tényleg úgy, én kell nekem mondjam, hogy te nálag ugye az itt kinti cipőkkel bejössz, én járkálok mezitláb, és mártom fel a szutykot, amit te behoztál nekem. Tudom, hogy tetszik a házam, mert jól néz ki, mert ugye tisztaság van. Azt ugye én energiát kell beletek, hogy fenntartsam, legyen rend abban a házban. És ha te azt nem tiszteled, akkor egyszer nagyon jó barátok voltunk, vendég voltál, másodszor nem leszel. Na, röviden. Érthető, drága emberek, a törvény és a diktatúra, annak a lényege. Ez körülbelül így működik. Na most, és ugye erről már van egy külön videó is, már nem tudom pontosan mi a cím, lehet, hogy be fogom majd linkelni a videó leírásába. Egy külön téma, ez fel van dolgozva, hogy miért vannak ilyen kemény törvények a világban, miért kellenek ilyen törvények, és hogy Istenből hogy lenne gyermek. Hát Istenből úgy lenne gyermek, hogy tegyük fel, hogy te vagy Isten, ugye, mert amúgy is szeretünk Istent játszani, te vagy Isten. És hogyha valaki bemegy a te házadban, és neki tetszik a te házadnak a rendje, és a rendtartása, és örömét leli abban. Tehát bemegyek a házadba, mert a házadban tisztaság van, és van napfény, és friss levegő, akkor én azt értékelem, és örülök annak, és akkor a házigazda nem kell nekem megmondja, hogy nem kell nekem megmond, hogy te a mellékhelység nem a szoba közepében van. Vagy nem kell nekem megmond, hogy viselkedjek a házadban. Mert látom, hogy ráérzek, sőt, kívánom ismerni a házadnak a rendjét, mert látom, hogy az jó, abban élet van, ember. Abban élet van. És akkor, hogyha ezt én megcsinálom nálad, ha én kívánom a te házadnak a rendjét felismerni, mert tetszik az nekem, akkor nem kell nekem, te semmit sem megmondjál, törvénybe foglalj, nem kell leírjál nekem egy 10 parancsolatot, sem egy 20 parancsolatot, hogy a házban mit kell csinálni, mert én látom. Látom, hogy abban a házban világosságban is tisztaság, és örömöm van abban, és akkor már te nekem már nem az uram vagy, ugye, mert te vagy a ház ura különben. Amikor én bementem a házadba, akkor már nem a ház ura vagy számomra, hanem te az én barátom vagy. És én a te barátod vagyok. És nincsen közöttünk ez a hierarchia. Nem kell nekem megmond, hogy hogy viselkedjek a házadban, mert ráérzek, mert kívánom megismerni, tetszik a házad, kívánom megismerni a házad rendtartását. És ha én megismertem a házad rendtartását, te nekem azt folyton nem kell felemlegesd és elmond. És így te már nem kell diktátor legyél, nem kell nekem lediktáld a házi rendet, a ház törvényeit. És így téged én felmentettelek az uralkodó szerepe alól, a diktátor szerepe alól, és így lettél te Istenből gyermek. Fú, Istenem, milyen dicsőséges kijelentések ezek. Tényleg, annyira örvendek, olyan hála van a szívemben, hogy ezt láthatom, és még nagyobb hála a szívemben azért, hogy Isten megadja azt, hogy ezt meg is éljük, drága emberek. Mert oké, ezt jó tudni, jó ezt felismerni az elmével, de még jobb megélni, még jobb megélni ezt. Mert ez az élet, amikor ezt felismerjük, hogy Isten a diktátorból lehet Isten a gyermek, a játszótárs. A mennyek országában Isten nem diktátor, hanem játszótárs. Olyanokat hirdetnek bizonyos felekezetekben, hogy ott is aztán van hierarchias, itt is igyekszik az ember, hogy milyen pozícióban legyen, mert aztán ott is nem tudom, milyen pozícióban lesz. Emberek, ez bolondság, ez az antikrisztus. Hát bizonyos helyeken ezt hirdetik karizmatikus gyülekezetekben, hogy ott is van hierarchia. Nem, a Krisztus nem azt mondta, hogy ott van hierarchia, hanem azt mondta, hogy mindannyian testvérek vagytok. Az, hogy valaki nagyobb idézőjelbe, azt is ugye a mi kedvünkét fogalmazta, így azt jelenti, hogy tudja szolgálni az embertársait, örömmel szolgálja. Tehát nincsen ilyen hierarchia, ilyen fáró hierarchia a mennyek országában, itt a Földön. Ki van zárva teljes mértékben? Szóval, tehát eljutottunk az örömhírig, drága emberek. Szépen, lassan, de biztosan. Ja, igen, még elmondom azt, hogy felhoztam ezt a példát a gyarmatos itt a bevándorlással. Tehát, hogy a bevándorló akkor élvezheti az országnak a kényelmét, hogyha kívánja megismerni annak a törvényeit és betartani, és akkor nincsen probléma, nincsen veszekedés az ország törvényével. Ez történt volna ugye Franciaországban és Spanyolországban, de nem ez történt, hanem a muzulmán bement, és elkezdett ott rendezkedni, pontosan, mint hogy mi is csináljuk ugye egymással, és Istennel is. Mert mi is bejöttünk erre a földre, Isten országa, mert Isten országa itt van, ez is része Isten országának. Ennél sokkal több Isten országa, de még ezen sem vagyunk hűek. A többit nem ismerhetjük meg. Aki ezen nem hű, a többet nem ismerheti meg. Aki a kevésen nem hű, mondja Jézus, a többet nem ismerheti meg, nem kaphatja meg. Ez a törvény, ez a rend Istennek a rendje. És mi is ugye bejöttünk Isten országába, és azt csinálunk, amit akarunk. Itt Székelyföldön úgy vágjuk a fát, mint a régebben, hogy vágtuk a búzát aratócséplőgéppel, ugye. Mindent felélünk, aztán nem érti az ember, hát hogy lehetséges az, hogy őt felemészti a rákos daganat például. Vannak emberek, akik nem értik, hogy történhet meg az, hogy a rák felemészti a szervezetüket. Hát úgy, hogy ők is azt csinálták. Felemésztették a környezetüket. Az Isten adta rendet itt a földön, felemésztették. Kizsákmányolták Isten országát, emberek. Itt Székelyföldön zsákmányolják Isten országát. Exportálják Kínába a székely fenyőfát. Isten könyörüljön rajtunk. Oké, akkor menjünk tovább. Igen, mivel ezt a példát felhoztam tegnap előtt, az Úristen adta nekem azt a kegyelmet, hogy hát én meglepődtem, az biztos, hogy éjszaka álmomban elvitt engemet Spanyolországba. Visszavitt engemet az inkvizíció idejére. Az inkvizíció ideje előtti Spanyolországba érkeztem meg. Nagyon-nagyon, tehát, jó Istenem, nem tudom elmondani, hogy milyen gyönyörűséges és milyen dicsőséges, ahogy Isten tanít. Tehát, hogy most képzeld el, hogy nem kell én filmezzek, nem kell én másoktól inspirálódjak, hogy akkor, hogy mit, hogyan csináljak, vagy mit tudom én mi. hanem a mindenható Atya Isten tanít, megfog engemet, mint gyermekét, és mutogat nekem dolgokat. Régebb ugye elmentem, és amíg én elmentem Spanyolországig, Franciaországig motorral, az itt eltelt elég hosszú idő. Igaz, lassan is mentem, mindenhol megálltam. De most egy éjszaka Isten megfogott, és így a falakon keresztül mentem át, és mentem vissza az időbe, emberek. Gyönyörűséges volt. Időutazást éltem meg tegnap előtt éjszaka. Isten megmutatta. Gyönyörűséges volt. Lenyűgöző volt. És még ott is fellázadtam. Ezt is muszáj elmondjam. Szégyellem, emberek. De fellázadtam, mert reggel fegeltem, és nem értettem. És az agyam elkezdett izélni a diktátor, hogy nem értem, és Isten ilyen álmot ad nekem, és nem értem, és akkor nem tudom ezzel, mit kell kezdek. És akartam kontrollálni. Hála Istennek a lélek szeliden szólt, hogy te várjál, te kaptál egy ajándékot. Ne akard megérteni, aztán megérted, hogy Isten úgy akarja. Ha ő úgy akarja, akkor meg fogod érteni, meg fogsz érteni mindent. De az agy, tehát a teljes hálátlanság, emberek. Tehát én a diktátor, én a test. Teljes hálátlan vagyok. Nem vagyok méltó a halálra. Alig várom, a testem meghaljon. Azt kell mondjam, hogy már vesszen el, mert tényleg diktátor, drága emberek. Tényleg diktátor, őrült, pszichopata a test. Mert én álomban nem lázadtam, hogy visszautazhattam az időben az 15. század végére, ugye, visszamehette. És láttam az ottani viseletet, az embereket, láttam a szegényeket, láttam az arisztokratákat. Tehát ilyeneket mutogat Isten nekem éjszaka álomban. És akkor én reggel fekek és fellátok, hogy jaj, ezt nem értem, hogy miért kaptam ezt az álmot, meg mit tudom én mi. Hát várjál, barátom, nem is te kaptad. A gyermek kapta, nem a fenevad kapta az álmot. A gyermek, a lélek kapta az álmot, nem a fenevad. Na de ez történt, drága emberek. Ott voltam, nagyon kemény. És figyeljetek meg, hogy az egészen mi a legdurvább. Ott álltam Izabella előtt. Kasztíliai Izabella előtt álltam, szemtől szembe, egy méterre tőlem, és akkor még fiatal volt és szép. Amúgy ő 53 évesen halt meg, Kasztíliai Izabella. 53 évesen halt meg. És akkor, amikor ott voltam, akkor még fiatal volt és szép, és azt mosolyogtam rá, és azt mondtam neki, hogy ott voltam, amikor királlyá kentek téged, amikor felkentek téged. Ezt mondtam neki. Tehát úgy, mint Istennek a lelke voltam ott, mint Istennek a gyermeke, mert én is az Atya egy vagyok, drága emberek. Ne felejtsétek el, én is az Atya egy vagyok, ahogy mondta Jézus. Az én kis belsőm, a gyermek, a lélek és az Atya egy. Egy. Érthető? Ez a fenevad, aki most ugye, most parancsol a gyermek, a fenevadnak, a testnek, a diktátornak. És a test ugye azt kell végezze. Hát amúgy nem szokás neki 6-kor felkelni, reggel 7-kor felkelni. Későn is fekszik mondjuk, de nem szokása. Mégis a lélek költött, és felkeltem 6 óra, fél hét után. Megébredtem, már feltam kelve. És ugye ezt a lélek végzi. Tehát hogy ez így rendben van, drága emberek, hogy a gyermek, a lélek mondja meg a testnek, mit csinálja, és nem fordítva. Hogyha a test mondja meg a léleknek, mit kell csinálni, akkor a léleknek annyi. A lélek elkározott, a lélek tönkre fog teljesen menni. Pokoltűzébe kell kerüljön, mert másképp ugye teljesen tönkre fog menni a lélek. Ez az igazság, drága emberek. Jézus nem viccelt. Szóval a gyermek kapta az álmot, és nem is a test. A test lázad, hogy jaj, nem értem, nem is fogod megérteni. Hát azt már egyszer elmondta a lélek, hogy a test, az én testem nem is láthatja a mennyek országába vezető utat. Megkaptam egy ilyen tanítást is, hogy a testem nem fogja látni, és a testem pánikolni fog. Nem értem, merre menjen, és meg akarja tudni emberektől. Hol egy vallástól, hol egy valakit mástól meg kell tudja, hogy hova kell menni. Nem, az én testem nem tudja, hogy hova kell menni. Az én testem nem tudja, hogy hol van a mennyek országa. Mert miért? Az én nem is tudhatja, mert nem is mehet be oda. Az álmot nem a test kapta, nem az agyam kapta az álmot, drága emberek, hanem a gyermek, a lélek, az Istennek a fia. A kis Jézusnak a barátja, mondjam azt. Ő kapta az álmot. Ott álltam szemtől szemben Kasztíliai Izabellával, és mosolyogtam rá, és azt mondtam, hogy ott voltam, amikor téged felkentek, amikor király. És persze, hogy a Bibliában meg van írva, hogy Isten engedi meg, hogy valaki király legyen. Ő az, aki felkent. Dávidot ő kente fel, ugye a mindenható Istennek a lelke, a próféta által. És mondtam Izabellának, hogy ott voltam, amikor téged felkentek, királyá kentek, és hát, na, betekintést nyertem ott egy dolgokban. Érdekes módon azok után, aznap után, ugye aznap éjszaka, amikor beszéltem Spanyolországról, Isten ugye megajándékozott engemet azzal, hogy elvitt engemet Spanyolországba, vissza az időbe. Ó Istenem, milyen dicsőséges vagy. Tényleg egy hatalmas élmény volt, tehát szinte délig időztem Spanyolországban. Hát egy hosszú-hosszú, tehát benne voltam az ottani történésekben, és ott éltem. Tényleg, gyönyörűséges volt. És akkor persze reggel felkeltem, és a test nem értette, hogy akkor ezt miért kaptam, ezt az álmot, és akkor nem tudta, hogy mit kell vele kezdeni. Ugye ő már akart megfelelni Istennek, mintha ő egyáltalán megfelelhetne Istennek. Nem, az én testem nem felelhet meg Istennek. Egyszerűen alkalmatlan rá. Lázadó, diktátor a test. Az álmot a lélek kapta. Tehát Isten megmutatta, hogy hogyan működik, betekintést engedett nekem abba, hogy hogyan működött a spanyol monarchia, katolikus monarchia, ugye. Monarchák, vagy nem tudom, hogy mondják ezt talán, lehet, hogy nem a helyes szó, monarchák voltak, a Ferdinánd és Izabella. Az egészben mi a durva, drága emberek? Mert most bárki mondhatná, hogy jaj, hát ezért ez halucinált, meg össze-vissza beszél. Az egészben az a durva, drága emberek, hogy én nem szerettem a történelmet, és nem tudtam, hogy ki a Izabella, ki a Kasztília Izabella. Én tegnap meg kellett nézzem, utána kellett nézek, volt sejtésem, hogy na, Spanyolország ott az Ibériai félszigeten, ugye. De nem tudtam, hogy ki ő, nem tudtam, hogy ő volt egyik legjelentősebb uralkodója Spanyolországnak, sőt, hogy igazából az egész világ spanyol uralom alatt volt, mert még a hogy hívják ott, a Habsburg uralom is úgymond spanyol fennhatóság, tehát megtörtént az egy időszakban, hogy a spanyol király uralkodott még a Habsburg, tehát ugye a német alföldön is, ugye. Mert ugye ők azt csinálták, amit Salamon is csinált, hogy házassággal tervezették az uralmukat. Tehát ugye több ilyen királyság volt, meg hercegség ott Spanyolországban, meg Portugáliában. És azok ottan házasodtak, és úgy igazából tényleg, és így is történt ugye a vérfertőzés a király családokban, hogy addig házasodtak, hogy végül már ott mindenki halt össze-vissza. Mindenki beteg volt, és mindenki halt meg, mert tele volt minden vérfertőzésre. Tehát így egyesítették az ő hatalmukat, hogy összeházasodtak. És így lett az Egyesült Spanyol Királyság, ugye, meg ugye összeházasodtak a, nem tudom pontosan, valamelyik János elvette, nem tudom én, melyik Habsburg családból valamelyik menyecskét, és akkor egy időben ő volt a német alföldnek is tehát a világura volt végül is, tehát világuralom volt Spanyolország. Amit nem tudott megtartani azért, mert, most egy kis történelem, ugye, mert ugye már a tengereket is uralni akarták. Tehát ők ugye szárazföldön urak voltak, de zavarta őket az, hogy az ő gyarmataikat az angolok fosztogatták. Tehát nagyobbak voltak, mint az angolok ők, sőt Angliában is volt spanyol királynő, nagyobbak voltak, mint az angolok, és őket zavarta, hogy az angolok, ugye hát ők nem olyan nagyok területileg, viszont a tengert uralták, és akkor úgy döntöttek, hogy a tengert is uralni fogják, de erre kettőre már nem volt lehetőség. Tehát mind a kettőre nem volt lehetőség. Nem adta meg ezt a kegyelmet Isten nekik, hogy nehogy túlságosan elszálljanak, és így aztán összeomlott a spanyol uralom, spanyol virág, uralom összeomlott, és be kellett írjék a spanyol országgal, ami még mindig egy hatalmas ország. Na, röviden ennyit Spanyolországról. Ott voltam Spanyolországban tegnap előtt éjszaka, és láttam, hogyan, milyen volt akkoriban. És ami érdekes, drága emberek, az, hogy én nem is, tehát mint mondtam, nem ismertem Kasztília Izabellát, nem tudtam, hogy ki ő. Meg kellett nézem, meg kellett nézem. Utáltam a történelmet, történelem, nem foglalkoztam vele. És azt, hogy én kivel álltam szemtől szemben, drága emberek, én azt nem úgy tudtam, hogy történelem könyvből, hanem úgy tudtam, hogy nekem hangosan mondta a lélek, hogy ő Kasztília Izabella. Érthető emberek, Isten dicsősége. Nekem nem kellett történelem könyv ahhoz, hogy tudjam, hogy kivel állok szemben, hanem reggel felkeltem, és tudtam, hogy Kasztília Izabellával voltam szemtől szembe. Ilyen Isten dicsősége, drága emberek. Tehát mondhatná bárki, hogy hát azért láttam őt álmomban, mert én amúgy is ismertem, bújtam a történelmet, a történelmi könyveket, nem egyáltalán. meg kellett nézzem, hogy ki ő. Én tudtam, hogy Castilla Isabella, mert nekem mondta ezt a mindenható Isten államban. És másnap ugye megnéztem, rákerestem, és utána olvastam, és megtudtam, hogy hogyan működött is. Hát egy kicsit unalmas volt, mert annyi név volt ott, meg annyi dátum, meg minden, de érdekes módon úgy szépen lassan elolvastam, és mindent úgy nagyjából bekerült az elmémbe, nagyjából tudom, hogy hogyan történt. Isten nekem megmutatott egy királycsaládot, hogy mit jelent a diktatúra itt a Földön. Azért mutatta meg, hogy értsem meg, fogjam fel lelkemben és az értelmemben is, fogjam fel, hogy hogyan működik a diktatúra. Mert egyik legmarkánsabb példa a Castilla Isabella és a Ferdinánd uralkodása. Hogy hogyan alakul ki a diktatúra, hogyan diktálunk, ugye, hogyan hozunk létre ilyen saját országokat a Földön, saját birodalmakat. Amúgy nyilván Isten azt sem akarja, hogy nekem legyen egy saját házam, vagy saját országom, ennek nincs semmi értelme. Nincs annak értelme, hogy nekem van saját országom, úgymond, tegyük fel, Románia az én országom. Vagy van nekem saját lakrészem. Nincs ennek értelme. Miért, drága emberek? És ez már, itt már nagyon súroljuk az igazságot. Mostanig csak a valóságról beszélgettünk. Az elbukott emberi valóságról beszélgettünk ahhoz, hogy valamiképp megértsük az igazságot, drága emberek. A törvényről, a diktatúráról beszélgettünk ahhoz, hogy valamiképp felfogjuk az igazságot, a Istennek a kegyelmét. Tehát nekem már nincs úgy országom, hogy Románia, vagy Székelyföld, vagy nekem nincs már ilyen lakásom sem, lakrészem, mert én már nem a test vagyok, a testemnek volt, a testi identitásomnak volt, úgymond Nagy Magyarországja, Romániája, meg Székelyföldje, meg Erdélye, a testi identitásomnak, az én valódi identitásomnak, az én Isten adta identitásomnak, az én krisztusi identitásomnak, az egész teremtett világ az övé, drága emberek. Amikor azt mondja Isten, hogy én öröklöm az országot, a mennyek országát, ő azt mondja, hogy öröklök mindent, amit ő valaha elképzelt, emberek. És ezt mutatta meg a mindenható Isten két napja, éjszaka, hogy én még a múltat is úgymond örököltem. Én azt is láthatom, hiába, hogy én nem éltem az akkori időben, de mégis a lényeget megláthattam, visszamehettem oda, ott lehettem szemtől szemben a spanyol uralkodó, a spanyol királynővel, aki tényleg szép volt, így ahogy mondja az írás is, hogy szép volt, tehát azt hiszem, hogy szőke volt, és ilyen zöldes kék szemei voltak, szép nő volt. És igen, Isten akarta, hogy király legyen, és Isten akarta, hogy ő uralkodjon. Amúgy érdekességképpen mondom ezt csupán, ő nem akarta az inkvizíciót, azt Ferdinánd akarta, ő ehhez nem ragaszkodott egyáltalán. Azt abban ő is benne volt, hogy megtisztítsák az ibériai félszigetet, egészen pontosan Spanyolországot, a móroktól, ugye a muzulmánoktól és a zsidóktól. Tehát megmondták nekik, hogy haza kell menni. Haza kell menni, mert ugye ők katolikusok voltak, ők akkor ugye ezt ők azt szerint csinálták, persze volt egy, de ezt is Isten engedte, drága emberek, mert ugye a katolikus vallás is diktatúra, az is törvény, de itt a Földön csak az van, emberek, tehát muszáj, hogy legyen diktatúra. Addig, amíg az ember nem gyermek, amíg nem gyember vagy, hanem ember, addig nem lehetsz szabad, nem lehetsz törvényen kívül, nem lehetsz, tehát diktatúrán kívül, mindenki diktatúrában van, kisebb, nagyobb mértékben. Minél több a gyermek egy emberben, annál kevesebb diktatúrát tapasztal, és annál kevesebb diktatúrát ad az embertársa irányába, emberek. Ezek hatalmas kijelentések. Tényleg azt kell mondjam, hogy boldog az a fül, amely hallja, és a szív, amely felfoghatja ezeket a szavakat. Mert ez mind ajándék a mindenható Istentől, amit mostan hallhattok. Nekem is ajándék, éppen úgy, mint nektek. Ezt nem én mondom, hanem az Atyám lelke mutogatja ezeket a hatalmas dolgokat számunkra, hogy megértsük a mennyek országának a lényegét. És akkor ugye láthattam, hogy hogy alakul ki a diktatúra, kemény, hogyan jön létre a rendőr állam, ugye, mert voltak fosztogatók, meg erőszakoskodó emberek, tolvajok, meg rablók, meg útonállók, meg ezeket mind elfogták, voltak kivégzések, nem tudom, így azt hiszem, hogy körülbelül az inkvizíció talán 300 évet tartott, az alatt nagyon sok embert, több tízezer embert üldöztek el, tehát 40 ezer zsidó ment haza, vagy más országokba mentek el Spanyolországból, akik ott maradtak, azok át kellett térjenek a katolikus vallásra, és úgy igazából úgysem voltak szabadok. Akit érdekel, nézze meg a Napfény ízét. Nagyon kemény. Tehát Napfény ízében az a film, magyar film, most amerikaiak csinálták, de magyar film, magyar zsidó családról szól, bemutatja, hogy azt hitte a szerencsétlen zsidó, hogy az asszimiláció a megoldás. Ne. Isten nem hazudott. Azt mondta Isten az zsidónak, hogy ha te engemet elhagytál, te neked hazád sehol nem lesz a földön. Mindenhol szolga leszel. És itt is asszimilálódsz, ott is asszimilálódsz, ott is lopnod kell, meg ott is ki lesz elfosztva. Tehát ez történt szó szerint, hogy 80 ezer zsidó volt akkoriban Spanyolországban, 40 ezer körülbelül fele elhagyta Spanyolországot, és a másik fele áttért a katolikus hitre, de úgy, hogy ők továbbra is büdös zsidók maradtak. Ez az igazság, drága emberek. Tehát mindig gyanakodva nézték őket a katolikusok, tudták, hogy ez valamikor zsidó volt, ügyeljünk rá. És volt olyan, hogy igen, tehát voltak kivégzések, volt ilyen tehát azt mondja a dokumentáció, ugye, hogy amíg tart az inkvizíció, körülbelül 5000 embert öltek meg, így végeztek ki. Ugye többit elüldözték, és összesen körülbelül annyit öltek meg. És abban lehettek, hogy a zsidók meg a muzulmánok. Egy darabig engedték, hogy Granadában gyakorolják a hitüket, utána aztán azt a szerződést is felbontották, és elküldték őket, megmondták, hogy haza kell menni. Haza kell menni, mert ez katolikus ország. Csak a probléma az volt, ugye, hogy mivel a katolikus diktatúra létrejött, ugye, tehát annyira belevitték az embereket a babonaságba, az ostobaságba, a halott cédulák ugye vásárlása, hogy veszel ilyen cédulát, és akkor fizetsz nem tudom mennyi pénzt, akkor a rokon üdvözülni fog meg minden. Tehát, hogy muszáj volt megtörténjen, ugye. Tehát nem voltak sem zsidók, sem muzulmánok, ugye. Velük már akkor nem volt probléma. Őket elkergették, és megölték őket. És akkor katolikus monarchák voltak, ugye, monarchia volt, és hát az történt, hogy a katolikus vallás, ugye, mivel nem volt konkurencia, tehát nem volt neki semmi oka arra, hogy megtartsa a rendtartást, a törvényt tisztességesen megtartja, legalább a Mózes törvényt, hogy megtartsa, ugye, mert ugye igazából a katolikusok is a Mózes törvényt kinek kövessék, illetve kövessék, hanem belevitték az embereket az ostobaságba, a babonaságba, a bolond diktatúrába, ugye. Pszichikai diktatúrába, de inkább úgy mondanám, hogy az embereket teljesen lezüllesztették, tehát értelmileg, meg lelkileg, tehát belevitték az ostobaságba. Tehát tudjuk jól, hogy a katolikus vallás még mai napig is milyen babonaságokat terjeszt, szobrokhoz imádkoztatja az embereket, rózsafűzért, meg olyanokat tanít nekik, hogy Istennek anyja volt, Istennek szent anyja, meg babonaságban tartja az embereket. Persze, Isten a szívek vizsgálója. Sok babonás ember talán megmenekül, mert Isten nem azt nézi, mi van a fejükben, hanem azt a szívükben mi van. De nagy valaki azt gondolja, hogy valaki katolikus és nem fog megmenekülni, csak azért meg katolikus. Ügyeljetek, emberek, az ilyen bolondságokkal, mert Isten a szívek vizsgálója. Vannak katolikus emberek, akik be vannak csapva, benne vannak tartva a sötétségben, az ostobaságban, a sötét középkorban vannak még mindig vallásilag, de a szívük tiszta és megmenekülnek. Isten megmenti őket, megtisztítja őket. Na, tehát zsidókot felszámolták, a muzulmánokat szintén elüldözték, kinyírták őket. Maradtak a katolikusok és tehát az önkény uralkodó katolikus diktátor, ugye, vatikáni, római diktátor, és akkor persze ilyen kompromisszumokat kötöttek, és igen, valamelyest ugye a katolikus, tehát egy ilyen kompromisszum volt, mint ami volt mindig is vallás és a politika között, ugye. Tehát Róma és Spanyolország között egy ilyen kompromisszum, és akkor a pápának beleszólása volt mindenben, és akkor ők is beleszóltak, és akkor nagy osztogatták a koncot, ugye, balra-jobbra. És akkor az történt, drága emberek, hogy jöttek emberek, akik hát elolvasták a Bibliát, és látták azt, hogy a fia katolikus vallásban történt akkor, és ami mostan történik, annak jóformán semmi köze nincsen. Sem Mózeshez, sem Jézushoz. Nem, hogy Jézushoz nincsen köze, jóformán már Mózeshez sincsen köze, hanem sokkal inkább a baálokhoz, a hazugsághoz, a varázsláshoz. És akkor ezek az emberek kezdtek felszólalni, ugye, és így alakultak ki a protestáns mozgalmak, tehát így kezdtek protestálni az emberek, tüntetni az emberek, ugye. Kezdtek tüntetni, hogy emberek, hát mit csináltok? Tehát most Isten nevében az embereket az ostobaságban tartjuk, a babonaságban tartjuk, a baálokhoz imádkoznak az emberek Isten nevében és Jézus nevében, ugye? És így alakultak ki a protestáns mozgalmak, és a katolikus vallás nem csupán a zsidókat üldözte, nem csupán a muzulmánokat üldözte, hanem a protestálókat is, tehát ugye a mai evangélikusokat, reformátusok, de ugye most már ők is mainstreammé váltak. Tehát ők is most már visszaolvadtak a katolikus mainstreambe, mint tudjuk. Tehát a protestáns mozgalmak most már úgy igazából azt mondhatnám, hogy ma az Isten gyermekei a protestáns mozgalomnak a része, mert a főáramú vallási irányzatok az embereket továbbra is a rendszerben tartják, a hierarchiában tartják, törvényben tartják, féligasságban tartják. Úgy a református, mint a baptista, mint a Jehova tanúi, az összes. És akkor így alakul ki megint ugye egyfajta megújulás, hogy Isten a kövek által szól, a gyermekei által szól. És igen, a kereszténység személyben én például protestáló vagyok, ugye? Tehát most akkor engemet is fel lehet nyugodtan akasztani, ugye? Meg lehetne ölni, mert nem vagyok, tehát nem inkadrálom be magamat semmilyen fősodratú vallási irányzatba, ami az összes ugye a Vatikánnak, Vatikán alá van rendelve. Tehát igen, számukra az ő szemükben lázadó mindenki, aki megismerte Krisztust. És Krisztus elmondta, hogy ez fog történni, hogy ki lesztek rekesztve a gyülekezetekből, titeket üldözni fognak azért, mert engem, mert az én szavam miatt, az én nevem miatt, az én szavam miatt. És ez mindig történt, drága emberek. Tehát a katolikus vallások, ugye a katolikus egyház ugye üldözte nem csak a zsidókat, a muzulmánokat, hanem a protestánsokat is, mai református evangélikusokat is. De most már a mai evangélikusok, most már ők is ilyen katolikusokká váltak. Tehát korábban üldözöttek voltak, most már ma már ők is üldözők. Mert a mai, úgymond evangélikus és karizmatikus kereszténység ugyanúgy a babonaságba, a varázslásba viszi bele az embereket, mint korábban a katolikus vallás, és üldözi azokat, akik felszólalnak Isten lelke által, Krisztus lelke által, a vallás nélkül. És ugye így tud megtörténni az, ami tegnap előtt is történt, ugye, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy sátán vagyok. Csak hogy egy, hát sátán vagy. Érted? Csak úgy kirázza egy csúlyába, te sátán vagy. Ha megszólalsz és próbálsz mondani valamit az igazságból, akkor egyből sátán leszel. És emberek, hogy véget érte az inkvizíció, hát ti mondjátok meg. Na hát eddig beszéltünk arról, hogy mi az, hogy diktatúra, mi az, hogy diktálás, hogy alakul ki a diktatúra nemzeti szinten, hogy alakul ki a diktatúra az emberben egyéni szinten, hogy alakul ki a diktatúra Istenben, úgymond. Hogyan válik Isten diktátorrá számunkra. Beszéltünk arról, hogy mi az, hogy rend, mi az, hogy rendtartás. Beszéltünk arról, hogy mi az, hogy inkvizíció, üldöztetés, ugye. És hogy mit tett a katolikus egyház az 1400-as évek végétől, ugye a spanyol monarchia idején. És beszéltünk arról, hogy üldözték el a zsidókat és a muzulmánokat, és hogy végezték ki azokat, akik ugye nem akartak sem elmenni, sem átállni a katolikus vallásra. És utána aztán beszéltünk arról, hogy a katolikus vallás miután úgymond szabad volt a zsidóktól és a muzulmánoktól, azután ugye, tehát önkény uralkodóvá vált, diktátorrá vált Európában. Tehát egy katolikus monarchia alakult ki az egész Európában, gyakorlatilag. És ez a monarchia, miután üldözte a zsidókat és a muzulmánokat, elkezdte üldözni azokat, akik ragaszkodtak az íráshoz, ragaszkodtak Jézus szavához, és kezdték felhívni az emberek figyelmét arra, hogy Jézus nem ezt mondta, hanem ő valami mást mondott. Mert mivel, hogy ők ugye önkény uralkodók voltak, diktátorok voltak, nem volt semmilyen konkurencia, sem zsidók, sem muzulmánok, ők azt csináltak és azt mondtak, amit akartak. És így tudták az embereket teljesen lezülleszteni, belevinni a szó szerint ugye a sötét középkorba vallásilag, értelmi, lelki minden szinten. Ugye azt is elmondtuk, hogy a katolikus vallás most is ezt csinálja. Azt is elmondtuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki katolikus, az nem menekülhet meg, mert Isten nem az agyak vizsgálója, hanem a szívek vizsgálója. Lehet, hogy valaki katolikus, és éppen úgy be van csapva, mint a legtöbb ember, aki ugye részt vesz a szertartásokon, és tagja ennek a szervezetnek. Viszont lehet, hogy az ő szíve szerint, az ő szándéka szerint Isten közeli ember, és Isten meg tudja őt menteni. Egy betegség által, egy kis nyomorúság által lehet, hogy Isten fel tudja puhítani az ő szívét, és az ő lelkét megmenti. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy valaki nem menekül meg, mert katolikus vagy, tudom, ez hazugság, ez megint ostobaság, ezáltal megint létrehoznánk egy újabb inkvizíciót, ugye? Tehát volt inkvizíció a zsidók irányába, a muzulmánok irányába, és utána történt az inkvizíció ugye az egyházon belül a kételkedők irányába, vagyis nem is a kételkedők irányába, nem úgy mondanám, hanem azok irányába, akik ragaszkodtak, akik elolvasták a Bibliát és megismerték Istennek a kijelentéseit a proféták által és Jézus által. Azokat ugyanúgy kezdték üldözni, mint ahogy korábban üldözték a zsidókat és a muzulmánokat. Nagyon borzalmas dolgok történtek, drága emberek. És azt a kérdést tettük fel, hogy vajon az inkvizíció véget érte? És Jézus nem azt mondja, hogy az inkvizíció véget ér, hanem azt mondja, hogy ha valaki megismeri az ő szavát, és azt kezdi felvállalni őszintén, az meg fogja tapasztalni, hogy inkvizíció az mindig is volt, olyan értelemben, amióta van elbukott ember, és mindig is lesz. És mostan az történik szomorú módon, hogy akik korábban üldözöttek voltak, tudnélik ugye a protestánsok, a mai református meg evangélikus egyházak, ők is üldözővé váltak. Szövetkezvén a katolikusokkal ugye nagy kibékülés történt, ugye ökumenikus gyülekezetek, meg összejövetelek, meg tárgyalások, mindenki kibékült mindenkivel, és most már az történik, hogy nem csak a katolikus egyház tanítja a babonaságot az embereknek, hanem a protestánsok is. Ilyen szentszellembetültekezéseket tanítanak, ugye, meg különböző varázslásokat, tehát az új protestáns mozgalmakba is belement a varázslás, pontosan úgy, mint a katolikus vallásban. És ezért az történt, hogy akik korábban, mint protestánsok, ugye, mint ugye, hát a Calvin, meg akik ugye részt vettek úgymond, akik protestáltak a babonasság ellen, és akik ragaszkodtak Istennek a kijelentéséhez. Tehát a protestánsoknak a leszármazottjai, az új protestáns evangélikus gyülekezetek, ők is adoptálták a hazugságot, a babonaságokat, és azt terjesztik, és ők is úgymond üldözővé váltak. És ők üldözik azokat, akik most úgy mondanám, hogy a beszélő kövek, ugye, akiket Isten megszólított valláson és egyházon kívül, akik a Biblia alapján megértették körülbelül mi az igazság, kaptak Istentől kijelentéseket, látásokat és álmokat, na ők váltak most az üldözöttekké. És azért mondtam, hogyha valaki azt gondolná, hogy nincsen inkvizíció, nincsen úgymond üldözés, tehát keresztény üldözés az nincs. Keresztény üldözés olyan módon van, hogy most már a keresztények üldöznek. Tehát nem csak a katolikus egyház tagjai, úgymond, hanem a keresztények is, ugye az evangélikus egyházaknak a tagjai is, ők is üldözőkké váltak. Miért? Azért, mert jobban ragaszkodnak a hagyományokhoz, ahogy mondta Jézus, jobban ragaszkodnak a hagyományokhoz, és a szokásaikhoz és az emberek parancsolataihoz, mint az élő Isten szavához, mint a Krisztushoz. És így ők is üldözővé váltak, és az történik, amit mondott Jézus, kiközösítik azokat a gyülekezetekből, a vallási felekezetekből, akik ragaszkodnak az élő Isten szavához, és akiknek van élő kapcsolatuk. És nyilván az üldöztetést senki nem tapasztalja. Bárki mondhatja és kérdezheti, hogy miről beszélsz, Attila, hát nincs keresztény üldözés. Persze, keresztény üldözés nincsen, mert a keresztényeket nem üldözik. A keresztények váltak az üldözővé. És mindaddig, amíg az ember nem ismeri meg az igazságot, és nem éli meg azt, amiről Jézus azt mondja, hogy újonnan születés, amíg az ember ez nem történik meg, addig ő nem fog tapasztalni semmilyen keresztény üldözést, semmilyen üldöztetést. Miért? Azért, mert ő teljes mértékben barátságban lesz a világgal, és a világi spiritualitással, a világi vallásokkal, vallási szervezetekkel, drága emberek. Tehát a vallásos emberek nincs ahogy tapasztaljanak üldöztetést, csak azok, akik valamilyen módon ragaszkodnak az élő Isten élő jelenlétéhez, és történik a kapcsolat az ember és Isten, a fiú és Isten között, ugye, aki ezt tapasztalja, ezt a kapcsolatot, és azáltal kezd megnyilvánulni, na az megtapasztalja az üldöztetést. De az, aki az igazságot nem ismeri meg, aki nem vállal közösséget a Krisztussal, úgymond, az ő szívében, az ő értelmében, és azt nem vállalja fel, az nem fog tapasztalni semmilyen üldöztetést. Annak az embernek igaza lesz, hogy te nincsen semmilyenféle üldöztetés, én semmit nem érzek. Persze, hogy nem érzel semmit. Addig, amíg az igazságot nem ismered, az élő Istennek a jelenlétét nem ismered, és nem tanít ő téged, és te azt nem vállalod fel, addig nem fogsz tapasztalni semmilyen üldöztetést. Na, és akkor itt ugye áttérünk a következő tanításra, amit szintén aznap kaptam álomban, egy nagyon hosszú álom volt ez, mondom, hogy ott voltam Spanyolországban hosszú időn keresztül, tehát keresztül mentem a falakon, tényleg nagyon-nagyon csodálatos volt, ahogy Isten így keresztül vitt a mindenen keresztül, ugye lélek által, az időben visszamentem Spanyolországba. És utána kaptam egy olyan képet, nem emlékszem teljesen pontosan arra, viszont az üzenetére az megmaradt, a lélek megmaradt, a lényege megmaradt. Miszerint hát azt láttam, hogy valahol vagyok egy ilyen modern világban, egy ilyen modern intézményben, egy modern épületben, ami fel van kamerázva, és ahol valami problémák adódtak, úgymond, valami veszteség történt. És mivel, hogy én is ott voltam fizikailag, mint ahogy ott vagyok én is, drága emberek. Ahogy Jézus mondta, imádkozott, azt mondja, hogy atyám, nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megőrizd őket az ostobaságtól, a sötétségtől, a gonosztól. Megtartsd őket a te szabad szeretetében. Tehát engemet sem vett ki Isten a világból, még élek, fizikai testben vagyok. Tehát én ebben az államban ugye fizikai testben voltam, benne vagyok a rendszerben én is, de nem úgy, mint a rendszernek a tagja, hanem úgy, mint az élő Istennek a gyermeke. És akkor a rendszerben azt láttam, hogy a rendszerben ilyen problémák adódtak, valami veszteség történt, ugye, mint ahogy történik a háború idején, vagy a Covid, vagy mit tudom én mi. És voltak ilyen kamerák, és egyszer csak azon kaptam magamat, hogy rám kezdtek mutogatni, mondták, hogy én vagyok a hibás, hogy miattam érte veszteség a rendszert. És a kamerák ezt felvették, és tudják bizonyítani, mert a kamerák engemet lefilmeztek. Így mosolyogtam magamban, és úgy így magamon kívül is. Mondom, hogy de érdekes, megint történik. Ugyanaz, ami történt Jézussal, ugyanaz, ami történt az inkvizíció idején, amikor kezdték üldözni a zsidók és a muzulmánok után a protestánsokat is kezdték gyilkolni, ugyanúgy megint történik. Tehát ugye baj az van, mert a bűnből csak baj származhat, emberek, az istentelenségből csak baj származhat, ugye semmi jó nem származhat, tehát baj az van, kellemetlenség az van, veszteség az van, és kell találni bűnbakot, mert aki nincs Istenben, az nem magában keresi a bajt, a bajnak a forrását, nem a saját bűneiben, hanem magán kívül. És aki magán kívül keresi a bűnöst, az gyilkolni fog, emberek. Aki magánkívül keresi a bűnöst, az hárítani fog, vádolni és gyilkolni, és kezdődhet az inkvizíció, drága emberek. És ezt láttam, hogy ezt a rendszert ugye csapások érték, mint ahogy érték is, és elmondtuk, Isten kijelentette nekünk még azt is, ugye megmutatta, hogy 125 nappal azelőtt, hogy a földrengés volt Törökországban, figyelmeztetett, hogy elkezdődött, hogy mi fog történni. És pontosan 125 napra, hogy adta Isten a figyelmeztetést, megtörtént a katasztrófa Törökországban, nagyon sokan meghaltak. És Isten nekem azt mutatta, hogy maga a rendszer emberei, a vallások, ugye, amelyek összefogtak, ökumenikus összefogás, meg mozgalmak címszó alatt, azok fogják üldözni azokat, akik Istennek a gyermekei, ahogy Jézus azt elmondta. Tehát rájuk fognak hárítani, őket fogják hibáztatni, őket fogják vádolni, mint ahogy ez már történt a Covid időszak alatt is. Azt mondták nekünk, hogy rémhírterjesztők vagyunk, emberek. Azt mondták ránk, amikor mi elmondtuk, hogy mi Istennek az állásfoglalása a Covidról és mindenről, azt mondták, hogy rémhírterjesztők vagyunk. Miközben, aki hallotta a mi híreinket, ami az örömhír volt, nemhogy megérett volna, hanem megszabadult a félelmeitől. Megismerte az élőisten jóságát, az ő valóságát. Nem rémült meg, hanem megszabadult a rémülettől, mert a rémület a tudatlanságból van, az istentelenségből van. És mivel mi beszéltünk róla, az ő szaváról, akik fogadták az ő szavát, akár a videóink, beszélgetéseink által, akár másképp, azok az emberek megteltek bizalommal, lelkesedéssel, lelki és fizikai, tehát testi gyógyulások történtek. És azt mondták ránk, ugye a rendszer, és mindenki, aki a rendszer együtt teszte a Covidot, ugye, azt mondták, hogy mi vagyunk a rémhírterjesztők, emberek. És ugye, hogy nem történt üldöztetés, persze nem történt, mert azokat, akik benne voltak a vallásokban, a vallásokat képviselték, a vallási vezetőket követték, és a vezetőket követték, őket nem kellett üldözni, mert ők teljes mértékben összhangban voltak a rendszer álláspontjával, a rendszer hazugságaival. Viszont akik a Krisztus szavát próbálták rávetíteni erre a beborult, sötét világra, azokra azt mondták, hogy rémhírterjesztők. És hát ugye keresztelfeszítés nem volt, nyilvános kivégzés mostani még nem volt, ugye akasztások nem voltak piasztereken, Isten tudja, mi vár, mi jöhet még, de viszont az igazságot, azt mindenképp üldözték, tudjátok jól, hogy több videónkat letörölték, letiltották, és egyszerűen nem akarták, hogy... Tehát mi ugye, akik egyszerűen csak szóltunk, teljesen egyszerű emberek, zsákruhában, egyszerűségben élünk többnyire, nem vagyunk pénzimádók, nem gyűjtögetünk, nem volt hatalmas anyagi keretünk arra, hogy ezeket az üzeneteket terjesszük, reklámozzuk, meg hangos bemondó, meg koncertek, meg piac, ilyent nem csináltunk, és mégis tőlünk félt a világ. A hatalmas fenevad, a hatalmas világháló, a hatalmas YouTube tőlünk félt, le kellett törölje a videóinkat. Rettegett tőlünk, hogy össze fog omolni a kártyavár, hogy az emberek meghallják, hogy miről beszélünk. Ez történt. És igen, az inkvizíció ilyen értelemben már elkezdődött, nem hogy elkezdődött, hanem korábban is volt, de számunkra ugye nyilvánvalóvá vált. Ahogy kezdtük felvállalni, kezdtük megismerni az igazságot, kezdtünk közösséget vállalni mindenható Istennel, és kezdtük kijelenteni azt, amit láthatunk ő általa. Úgy igen, érezzük azt, hogy van egyfajta üldöztetés, ami egyébként szintén a javunkat szolgálja. Mint ahogy Isten elmondta, hogy ez is, tehát minden, nincs olyan dolog ezen a földön, ami nem szolgálná a javunkat. Sajnos sokan, akik az igazságot megismerték, megelegedtek a langyosságban, nem akarnak sem beszélni, vagy elbújnak, vagy visszamentek a világéletbe, és úgymond langyosságban vannak. És ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy az üldöztetés az pontosan kapóra jön, emberek, mert ha van, akkor az ember, tehát a maga az üldöző megmutatja az üldözöttnek, hogy ő hova nem tartozik. Tehát, hogyha engemet a világ üldöz, akkor nekem ő segít, hogy én tudjam, hogy én nem tartozom a világhoz. Noha itt élek, nem tartozom hozzá. Tehát a javamra fordítja Isten az üldözőmet, ugye? És nagyon sok embernek pont arra van szüksége, hogy üldözzék, hogy akkor már dönts el, hogy akkor végre, akkor Istenhez fordul teljes szívével. És ő benne bízik, az ő szavában bízik, az ő erejében, az ő gondviselésében bízik, vagy visszamegy a rendszerhez, és kompromisszumot köt a rendszerrel. Ezért is szükséges, hogy legyen üldözhetés, drága emberek. Szükséges, mert másképp jóformán senki nem menekülne meg, még a fenevad is úgymond a mi javunkat szolgálja Isten kezében. Mert másképp az ember a világra tekintene, mint Péter a tengere, és visszamenne a fenevad rendszerébe. Vissza a langyosba is, igen emberek, ez is történik, hogy egyesek szépen, miután megmentette őket Isten, meggyógyította testileg és lelkileg, mennek vissza a rendszerbe, mennek vissza a törvénybe, és mennek vissza a diktatúrába, drága emberek. Az emberek általi diktatúrába. Ez történik, drága emberek. Tehát van inkvizíció, van üldözés, van üldöztetés. Csak azok, akiket korábban ugye üldöztek, üldözöttek voltak, ők üldözővé váltak, és nem vették észre. Tehát Isten és Jézus nevében, mint a spanyol inkvizíció idején, Isten és Jézus nevében történik most is az inkvizíció, az ártatlanok üldözése, az ártatlanoknak a vádlása, hogy ők a hibásak azért, mert nem oltattak. Aki megkapta a védőoltást, ami elvileg véd, az hibáztatja azt, aki nem vette fel a védőoltást, nem is volt beteg. Mivel nem volt beteg, azt mondták rá, hogy ő láthatatlan hordozó, tehát tünetmentes hordozó, és megvádolták. Így is úgy is megvádolták, emberek, történik. Istennek a gyermekeinek az üldözése, az történik. A beteg ember, aki a lelkében, a szívében beteg, és testileg is beteg volt, vádolta az egészséges embereket, hogy az egészséges ember teszi a betegséget. Emberek, ez milyen logika? Ezt nem értem. És annál is inkább nem értem, hogyha a védőoltás véd, akkor az oltott ember miért kellett féljen az oltatlantól? Emberek, történt az üldöztetés. És mint mondja Jézus, neki vannak ugye barátai és juhai más akolból is. Tehát az ő juhai, úgymond az ő barátai, azok nem mind, mondjam azt, nem mind keresztények, vannak más vallásban is olyan emberek, akik szívükben közel vannak hozzá, akik lélek szerint döntöttek ebben a kérdésben is, lelkiismeret szerint döntöttek ebben a kérdésben is, mindenhol vannak neki barátai. És mindenhol volt emberek üldöztetés. Mindenhol volt üldöztetés. És mindenhol el kellett döntenie minden gyermeknek, hogy mit vállal fel, melyikhez ragaszkodik, a lélek hangjához, a lélek szavához, ami Istennek a szava, ugye, még akkor is, amikor az ember még nem tud róla, mert én is úgy volt, hogy úgy követtem az ő szavát, hogy nem tudtam, hogy ő az, aki engemet vezet a megértéseken keresztül, a lelkismeretemen keresztül is. Tehát történt üldöztetés, és most is történik, és a diktatúrában emberek, ez nem lehet másképp. Nem lehet másképp. Tehát van diktatúra, a test az diktátor, a testi ember automatikusan diktátor, drága emberek. Tehát ez nem is kérdés, a test csak diktálni akar, mint ahogy elmondtam, hogy kaptam ezt a hatalmas ajándékot Istentől államban, másnap már a testéből már megvádolta Isten, hogy ezt miért nem értem, és azt akarom érteni, meg minden. Nem tudta elengedni azt, hogy te még nem érted. Lehet, nem is kell megértsed. A test ilyen, drága emberek. És amíg van diktátor, addig van van ébredés is, ugye? Van ébredés, és van újjászületés, és van inkvizíció is. Tehát a sorrend az kb. Úgy van, hogy ettünk a tudásfájának a gyümölcséből, ahogy elmondtam a videó elején, az előző rész elején, és elkezdtünk kételkedni, elkezdtünk agyalni, és amit agyaltunk, azt diktáltuk is. Tehát diktálókká váltunk. A férfi a nőnek, a nő a gyermeknek, a férfinak diktál a rendszer, a felettesé, és így tovább, és így tovább. És ahol van diktatúra, ott van nyomorgattatás, ahol van nyomorgattatás, ott van ébredés, van Istenhez fordulás, ahol van Istenhez fordulás, ott van újjászületés. És az újszülötteket, drága emberek, üldözik, mint ahogy a szülő üldözi a saját gyermekeit. Akiket ő megszül, elkezdi üldözni, kezd nekik diktálni, és úgymond megváltoztatja őket is, kihúzza őket a gyermeki állapotból, az Isten gyermeki állapotból. Ez az inkvizíció. Mindig is történt, drága emberek. Amióta van elbukott ember a Földön, történt az inkvizíció, most is történik, és ez mindvégig történni fog. Egész a világ az idő végezetéig. Addig, amíg ember van a világon, ez történni fog, az inkvizíció. Az, hogy a világ vége mikor lesz, teljesen mindegy. 2 év múlva, 20 év múlva, 200 év múlva, teljesen mindegy. Lehet, hogy számodra ma este fog véget érni a világ. Úgyhogy mi az, amit viszel magaddal? A diktátort viszed magaddal, vagy pedig van egy gyermek, egy újszülött gyermek a te szívedben, aki hallja az élő Istennek a szavát, és örömködik az ő jelenlétében, és akit az élő Isten tud nevelni, megdorgálni, akár kiigazítani, megörvendeztetni, mint ahogy engemet is tegnap előtt éjszaka visszavitt az időben, visszavitt ugye korszakokon keresztül egyenesen vissza a Kasztíliai Izabella királynő elé, és szemtől szembe voltam vele. Ilyen a jóságos Isten. És ez csupán egy töredék annak az ajándéknak, amit a mindenható Isten ad. A legfőbb ajándék nyilván az, hogy megbocsátja a mi bűneinket, hogy egyáltalán kívánjuk azt felismerni, és megszabadulni attól. Szabaddá tesz minket, gyermekké tesz minket, és mint gyermeket minden nap megörvendeztet a mindennapi kenyérrel, és befedez az ő oltalmával, avval a burokkal, a láthatatlan burokkal, amiről tegnap éjszaka beszéltem, vagy az éjjel beszéltem, és minél inkább ragaszkodik a gyermek az ő édesapjához, az ő atyához, annál több bizonságot kap tőle, annál több örömöt kap tőle, és minél több örömöt oszt meg, minél többet kap, és minél több örömöt oszt meg, annál vastagabb az a védőburok, a láthatatlan védőburok, amely őt körül öleli, és az ilyen gyermek biztonságban van az idő végezetéig, és amikor az idő véget ért számára itt a Földön, akkor átlépi az örökké valóság küszöbét a mennyek országa irányába. Ennyi röviden. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Megpróbálom ezt a két videót, felvitelt összevonni, és úgy fogom megosztani a kiáltószó.hu oldalon. Inkább onnét osszátok, hogyha megosszátok. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ebből kapott valamit, akkor elképzelhető, hogy talán még más is fog ebből kapni valamit, úgyhogy nyugodtan meg lehet mutatni. Én is ingyen kaptam, ajándékba kaptam a mindenható Istentől. Ingyen adtam nektek, és ingyen adom tovább. Isten áldjon, sziasztok!